Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A precíziós agrárium és az ökológiai fenntarthatóság témakörében tart előadást a Magyar Tudomány ünnepén, november 11-én, az MTA Székház dísztermében Neményi Miklós gépészmérnök, a Széchenyi István Egyetem biológiai rendszerek és élelmiszeripari műszaki tanszékének professzor emeritusza, akivel az agrárium fejlesztési lehetőségeiről és kizöldítéséről beszélgettem.
Itt egy speciális helyzet van. Ugye Magyarországon majdnem 60%-án a területnek tulajdonképpen intenzív növénytermesztés folyik. Ebből a szántó az kisebb, 46%, és a többi pedig konyhakert, gyümölcsös, gyep és a többi. Magyarul úgy fenntarthatóságról, ökológiáról és ehhez hasonló fogalmakról beszélni, hogy ezt a tényt nem veszük figyelembe, ez enyhé szóba félrevezethető, félrevezetheti a közvélemény, de tulajdonképpen a szakembereket is. Tehát itt arról van szó, hogy melyek azok az új eszközök, amelyekkel a mezőgazdasági termelést ökológiai szempontból, de mondhatom nyugodtan úgy is, hogy környezetvédelmi szempontból fenntarthatóvá, hosszabb távon is alkalmazhatóvá tehetjük.
A mezőgazdaság tulajdonképpen az egyik legrégebbi emberi tevékenység. Mi változott? Miért nem jó az, ahogyan régen csináltuk?
Azért nem jó az, amit régen csináltunk, régen nagyon jól csinálták, mert a lakosság azóta nagyon sokat növekedett, nagyon nagy populációs robbanások voltak a különböző földrészeken, és ezt a nagy populációt élelemmel kell ellátni. Ezért aztán nagyon intenzív lett a gazdaság, nagyon sok műtrágyát, növényvédőszert és egyéb anyagokat használunk fel azért, hogy a termőföldből minél többet kihozzunk, minél nagyobb legyen a termés. Elérkezett azonban az az idő, amikor ezt a fajta tevékenységét ki kell zöldíteni. Magyarul a környezetkárosító hatásokat minimálisra kell csökkenteni, gyakorlatilag meg kell szüntetni. Ez alatt kell érteni a különböző káros emissziókat, káros gázkibocsátásokat, kell a nitrogénnek a talajvízbe való kimosódását érteni. Ezeket mind-mind meg kell szüntetni, és csak olyan tevékenységet szabad megengedni, amelyek ilyen szempontból ellenőrizhetők, és a természetet nem károsítják.
Ha azt mondjuk, hogy természetkárosítás, klímaváltozás, akkor előbb jut eszünkbe mondjuk az ipar vagy a közlekedés, mint a mezőgazdaság, illetve az agrárium.
Jó, hogy először jut eszünkbe, mert sajnos éppen az akadémián dr. Nagy István miniszter úr említette, hogy rendszeresen részt vesz Brüsszelben különböző környezetvédelmi tanácskozásokon, és mindent a mezőgazdaságra akarnak rátolni. Mindenért a mezőgazdaság hibás, terjesztik az ipari lobbik. A mezőgazdaság összességében az üvegházhatást okozó anyagok, hát itt elsősorban gázokról van szó természetesen, kibocsátása szempontjából 11%-ért felelős. Ez természetesen CO2, illetve metán. Elsősorban ez a két vegyület az, ami itt ebből a szempontból kritikus. Na most a metánról csak annyit szeretnék elmondani, hogy összességében a metán 16%-ban felelős, ezt minden területről, ipartól, energia területről meg lehet említeni, vagyis 16%-át az üvegházhatású gázoknak metán okozza. Ennek kétségtelen a 30%-át a mezőgazdaság szempontjából lehet vizsgálni. Ez alatt két alapvető dolgot kell megemlíteni. Az egyik, hogy az elárasztásos rizs technológiák, ezek elsősorban Ázsiában vannak, de Magyarországon is így termesztik. Ezek elég intenzív CH4, vagyis metánkibocsátást produkálnak. A másik terület pedig a kérődzők. Na most a kérődzőkkel kapcsolatban azért óvatosan kellene bánni. Ilyent, hogy holnaptól ne együnk marhahúst, meg fel kell számolni a kérődzőket, meg egészen szélsőséges dolgok vannak. Kérem, ez 3 milliárd mély szegénységben néző embernek az életfeltételét biztosítják a tejenek, illetve hát a kérődzők. Úgyhogy nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Kétségtelen tény, hogy a fejlett országokban sok húst eszünk, kétségtelen tény, hogy ezt redukálni kellene, de azért egy kicsit óvatosan bánjunk a szélsőséges kijelentésekkel.
A gépesítés hatékonyabbá teszi az agráriumot?
A műszaki informatikai fejlesztés az nem egy cél, az egy eszköz. Az egy eszköz azért, hogy az agráriumot optimalizáljuk. Most milyen szempontból kell optimalizálni? Nyilván mindenki először arra gondol, hogy gazdaságossági szempontból, ezt nem is lehet vitatni. De ma már a prioritás megváltozik. Elsősorban az ökológiai szempontból megfelelő technológiák jöhetnek szóba, és utána, amelyek ezeket a feltételeket kielégítik, azokat kell természetesen megnézni, hogy gazdaságosak-e. Ma eljutottunk oda már, még csak elvétve, de a feltételek egyre jobban megteremtődnek, hogy teljesen automatikus lesz a növénytermesztés, és a döntéseket is mesterséges intelligencia fogja hozni, és abból a szempontból még egyszer mondom, hogy ezzel a környezetkímélést, a természet közeli környezetünkkel valamilyen formába egyensúlyba kerüljünk, amikor agráriumról és mezőgazdaságról beszélünk.
Magyarország lehet agrár nagyhatalom itt Közép-Európában?
Nem lehet Magyarország agrár nagyhatalom. És mindent megtesz azért, hogy ezek a feltételek egyre jobban bekövetkezzenek, egyre jobban megteremtődjenek. Az egész országos digitalizációs program is, hiszen itt alapvetően arról van szó, hogy óriási mennyiségű adathalmaz gyűjtünk össze, és abból történik a döntés, egyelőre még humán közreműködéssel, később már nagyjából ki is kerülünk ebből. Tehát ez az egész országos digitalizációs program, amely jelentősen érinti a mezőgazdaságot is természetesen, ez mind azért van, hogy továbbra is megmaradjon a vezető szerepünk ezen a területen. Ebben nagyon sok területben van, ami szerintem nagyon pozitív, és az nem véletlen, hogy ott vagyunk a környezetünkben a csúcson. Ez természetesen a Kárpát-medencének a csodálatos ökológiai feltételrendszere itt is jelenti, de pont ez a lényeg, hogy ezt ki kell használnunk, ezt a nagyszerű lehetőséget.
A Magyar Tudomány Ünnepének előadásai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. További programok a tudományünnep.hu oldalon.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
A csillagászat egyik szent gráljához, nagy rejtélyhez vihet közelebb egy nemzetközi kutatócsoport megfigyelése. A kutatócsoport vezetőjével, Erdélyi Róberttel, az ELTE és a Sheffieldi Egyetem csillagász professzorával beszélgettem.
Az egyik legjobb naptárcsővel, ami jelenleg létezik, vizsgáltuk a napnak a felszínét, illetve egy kicsit a nap felszíne fölött, hogy ha az ember nem a látható fénytartományban néz, hanem egy picit más frekvencián, akkor jobban lehet látni a napnak a felszíntől eltávolodva más régiókat. Ezt figyeltük meg, és amikor az ember analizálja ezeket a képeket automatizált szoftverekkel, gépi tanulással, akkor sikerült identifikálni ezeket a hatalmas örvényeket. Hát a Magyarország méret azok a kisebbek, tehát a legtöbb egyébként még ennél is lényegesen nagyobb. Ezek hatalmas mágneses plazma örvények, amik a nap felszínétől, mint egy forgó szél, esetleg így lehetne a legjobban elképzelni, repülnek fölfelé óriási sebességgel, több kilométer per másodpercenkénti sebességgel, nem kilométer per óra, kilométer per másodpercenkénti sebességgel, és hát valószínűleg el is hagyják a napnak a felszínét.
Mi okozhatja ezeket? Egy plazmapulzus mennyiben más, mint egy napkitörés?
A napkitörés az igazából egy anyagkidobódás. A plazmapulzus az egy picikét másmilyen, azok nagyon erősen forgó. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogy egy harangot látnánk magunk előtt, és ez a harang esetleg így emelkedne föl vagy le, és közben forogna. Így kell elképzelni egy ilyen plazmapulzust. A napkitörés, amit korona anyagkilövésnek is nevezünk, az egy picikét más, ott is elképzelhető rotáció, de ott úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas hurok emelkedne ki a nap felszínéből, és ez a hurok megy egyre magasabb, és egyszer csak elpattan, összezáródik, mint egy gyűrű, csak az a gyűrű terjed tovább, és léphet kölcsönhatásba a Földnek a felső légkörével. Tehát a kettő nem teljesen ugyanaz.
Mi a jelentősége a mostani felfedezésnek?
Talán a legnagyobb jelentősége az, hogy a napfizikában és az asztrofizikában vannak úgynevezett szent grál területek. Vannak alapvető kérdések, hogy az ember szeretne megválaszolni, néha több száz éven keresztül is kutatás folyik, hogy hogyan magyarázzunk meg egy jelenséget. Az egyik ilyen jelenség az úgynevezett nap légkörének a fűtése. Ez arról szól, hogy a nap légköre melegebb, mint a felszín. Tehát, hogyha fölmennénk a Mátrába, akkor mintha sokkal melegebb lenne, mint a Föld felszínén. Ugye ez elég elképzelhetetlen, ez a termodinamika törvénynek egy picit ellentmond, és az a kérdés, hogy a napnak a felszíne, ami csak úgy kb. 6000 fokos, hogyan melegedhet fel a hőmérséklet, hogyha a 6000 fokra emelkedek fölfelé, akár több millióra is. Tehát nem arról van szó, hogy most 6000 fokra fölmegy 10000-re, vagy esetleg 20000-re, hanem 6000 fokra fölmegy a hőmérséklet több millió fokra. Most ezek az örvények úgy tűnik, hogy elegendő energiával rendelkeznek ahhoz, hogy ezt a fűtést megmagyarázzák. Biztos, hogy az örvények elegendő energiával rendelkeznek. A kérdés az az, hogy az örvények hogyan adják át ezt a hatalmas mágneses, illetve mozgási energiát a légkörnek. Ez egy teljesen nyitott kérdés, és gondolom, hogy ez majd a következő, amit majd vizsgálni kellene.
Ja, említette, hogy a termodinamika törvényének némileg ellentmond, új törvényeket kell felállítanunk akkor, hogyha a csillagászatról beszélünk?
Nem, hiszen azért annyira nem. Tehát a klasszikus fizikának a határait azért a napfizika nem feszegeti annyira, mint mondjuk a galaxis fizikája. Inkább azt kell kitalálni, hogy a jelenleg ismert törvényekkel hogyan egyeztethető össze az, amit megfigyelünk. Például ebben az esetben az, hogy ezek az örvények, ugye, amit eddig nem nagyon ismertünk, ilyen mennyiségben, tehát egy adott időpillanatban több százezer ilyen örvény létezik. Ugye ezek az örvények hogyan adják át az energiát, ez az érdekes kérdés, illetve az, hogy maga az örvény létezik és tartalmazza azt az energiát, amivel föl lehetne fűteni a napnak a légkörét. Ez itt az igazán érdekes kérdés.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.